22:00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trendidők. Mai témáink röviden. Dobogókő legendái és természeti kincsei, érdekességek a Pilis ikonikus csúcsáról.
Ugye itt a Visegrádi hegységnek a földrajzilag a területét láthatjuk. Mi lett volna a vulkán neve? Azt mondjuk, hogy hát ott van a Keserűs hegy, ilyen szép magyar névvel, és talán Keserűs vulkán lehetett, amely mondom, hogy 2-3 ezer méter magasra emelkedett, tehát most azért ez jóval alacsonyabb.
Tanulással a félrevezetés ellen tudás és kritikai gondolkodás segíthet kiszűrni a deepfake videókat és a hamis információkat.
Ugye ez a matematikában például viszonylag egyszerű, mert ha azt mondja, hogy 2 + 2, és a 4-et ír ki, akkor ezt tudom, hogy az helyes. A történelemben, biológiában, kémiában, egyéb területeken ez egy picit nehezebb, mert hogy kell, hogy legyen egy háttérismeretem, aminek segítségével meg tudom határozni, hogy akkor ez valóban igaz-e.
Trendidők.
Egykor vulkánként emelkedett a magasba, ma szelíd és szépséges természeti képződményként turisták ezrei keresik fel minden évszakban Dobogókőt, a Visegrádi hegység legmagasabb pontját, amely 700 méterről kínál lenyűgöző panorámát Esztergom és Szentendre között a Dunaipoly Nemzeti Park területén. A bükkösökkel borított sziklás hegyoldalak számos védett növény és állatfajnak nyújtanak otthont. Mészáros Péter, a Pilisi Parkerdő ZRT szóvivője Takács Ádám összeállításában a többi között arról is mesél, hogy honnan ered Dobogókő elnevezése.
Az egyik, aminek talán köze lehet az igazsághoz az, hogy egy-két helyszínen, mivel vulkanikus hegységről van szó, vannak olyan helyek, ahova az ember rálép, mintha a kövek dobognának, és azt mondják, hogy talán innen érkezett a Dobogókő elnevezés. A spirituális vonal azt állítja, hogy itt van a föld szívcsakrája, tehát ez alatt dobog tulajdonképpen a föld szíve, ez azonban fizikai bizonyítást még nem nyert teljes mértékig. A harmadik változat pedig arra utal, hogy szinte egy dobogón állunk, és innen tekintünk le a Dunakanyarra.
Harangi Szabolcs geológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, egyetemi tanár, szakmájából adódóan picit másként látja a Dobogókőről nyíló panorámát, mint egy átlagos kiránduló.
Dimbes-dombos terület, és ha ezt így nézzük, akkor legfeljebb azt mondhatjuk, hogy szép lágy formák, egy kellemes hely, csicseregnek a madarak, jó itt kirándulni. Ha egy kicsit közelebbről nézünk, és geológusként megnézzük a kőzeteket is, hogy itt mik vannak, akkor az nagyon gyorsan kiderül, hogy hát itt valamikor egy vulkán állott, és most kőhalom, meg dimbek, dombok, de itt valamikor valóban egy hatalmas nagy vulkán helyezkedett el, talán olyan lehetett, mint a indonéziai jávai Merapi. Az egy nagy vulkán és egy aktív vulkán, ott veszélyezteti a környéket is, és nem csak egy vulkán volt itt, hanem mögötte egy másik is, ami mi most Börzsönynek nevezünk. Hogy ezt minek nevezzük, ugye itt a Visegrádi hegységnek a földrajzilag a területét láthatjuk. Mi lett volna a vulkán neve? Azt mondjuk, hogy hát ott van a Keserűs hegy, ilyen szép magyar névvel, és talán Keserűs vulkán lehetett, amely mondom, hogy 2-3 ezer méter magasra emelkedett, tehát most azért ez jóval alacsonyabb. Ez is a vulkán része volt, és marha izgalmas az egész, mert olyan sziklákat látunk itt, ott húzódnak a vadállókövek, nagyon népszerű kirándulóhely, ahol olyan kőzetek vannak a felszínen kiemelkedve, amelyek valamikor völgyekben keletkeztek. És a Dobogókő is ennek a vulkánnak az oldalán helyezkedett el, tehát valahogy így ment fel, és akkor ott valahol 2-3 ezer méter magasan ott volt a csúcs, és ez az oldala volt, és aztán utána voltak még mindenféle tektonikai mozgások, és a Dobogókő ez egy kicsit jobban kiemelkedett, mint az a térszín, tehát ez egy kicsit fel van tolva, és ezért most ez a legmagasabb pontja a Visegrádi hegységnek.
Gyanítom, hogy nincs ok az aggodalomra, hiszen ez a vulkán már nem aktív, és nem is lesz az.
Így van, ezeket nagyon nehéz kimondani egy vulkanológusnak, hogy vége. De azért ez 15 millió évvel ezelőtt volt aktív. 15 millió év távlatából és 15 millió év inaktivitás után azért becsukjuk a könyvet, és azt mondjuk, hogy ez a vulkán már nem fog működni.
Hamar elő is kerül a kalapács, Szabolcs mintát vesz az egyik sziklából. Önnek mit árulnak el ezek a közetek az egykori vulkán múltjáról?
Ugye amit mi keresünk azért az az, hogy a felületén lássuk azt, hogy miből állnak. Ami érdekes, hogy van egy kőzet a kőzetben, ezt úgy nevezzük, hogy kőzet zárvány, ez egy kicsit sötétebb, mint maga az a barnás színű andezit, és ez egy nagyon izgalmas dolog számunkra, mert ezek a sötétebb színű zárványok mesélnek a magmatározóban zajló eseményekről, tehát ennek különösen örülünk, amikor ilyeneket találunk. Lehet látni bennük ezeket a kis fekete pálcikákat, tehát ezek kristályok. Tehát ez egy olyan andezit, amelyet így ránézésre azért meg tudunk állapítani, hogy milyen kőzet típus. Vannak benne jellegzetes ásványok, ilyen a földpát, ilyen az amfibol. Rengeteg ilyen amfibol kristály van benne, ami azért érdekes, mert ez egy víztartalmú kristály. És ugye a tudomány abból áll, hogy mindig kérdezünk, és megkérdezzük, hogy hát te miért vagy itt? Ez az kell, hogy a magmának nagy legyen a víztartalma, és a magmáról, amikor beszélünk, akkor itt most az olvadék fázisról beszélek, mert a magma az nem csak olvadék, hanem benne vannak a kristályok is. Tehát ez azt jelenti, hogy az a magma, amely itt építette ezt a vulkánt, ez vízben, oldott vízben eléggé gazdag volt. Legalább 4% volt a víztartalma, és akkor tudott ez a kristály kiválni. És hogyha nagy a víztartalom, az hozzájárul ahhoz, hogy adott esetben robbanásosabbá váljanak a kitörések. Tehát mindennek valahogy megvan a helye, oka. Tehát amikor faggatjuk ezeket a tanukat, azért mondom, hogy tanuk, mert ezek ott voltak a magma tározóban, amikor elindult az egész folyamat, hogy a magma elkezdett felfele jönni. Még azt is ki tudjuk számítani, hogy milyen gyorsan jött fel. Ez azt jelenti, hogy egy olyan 8-10 kilométer mélységből, hát olyan 1-2 hét alatt ez a magma felszínre jött. Miért érdekes? Azért, mert akkor ez azt jelenti, hogy kb. Ennyi idő van előkészületre egy aktív vulkán esetében, hogyha lehet észlelni, hogy földrengések jelekből, hogy a magma elkezd felfele jönni, akkor van 1-2 hét adott esetben, amikor több is, de nagyjából azt lehet mondani, hogy viszonylag gyorsan felszínre fog jönni. Vagy nem, mert ez is benne van.
A jó idő és a szép környezet csalogatja ide a kirándulókat, most is sokan vannak körülöttünk. Az itteni erdőkben áldás, vagy inkább kockázat a sok turista?
A Pilisi parkerdő mintegy 65 ezer hektáron gazdálkodik, és talán joggal lehetünk büszkék arra, hogy az ország leglátogatottabb erdeit kezeljük, ami talán a fekvésből adódik, hiszen ezen a 65 ezer hektáron él Magyarország lakosságának csak nem egyharmada, mint egy 3 millió ember. És számukra a Pilisi parkerdő erdei jelentik sokszor azt a napi szintű kikapcsolódási környezetet, ahova ki tudnak vonulni, feltöltődni, sportolni, kirándulni. Az, hogy a Pilisi parkerdő az ország leglátogatottabb erdeit kezeli, egyrészt egy nagyon nagy öröm, másik oldalról viszont egy nagyon nagy felelősség is. Erdőgazdálkodóként, illetve az erdők kezelőjeként nekünk egyfajta harmóniát kell teremtenünk az erdőlátogatások, a természetvédelem és nyilván az erdők kezelése között is. A Pilisi parkerdőnél mi a hálózatos turisztikai fejlesztésekben hiszünk, ezért minden olyan helyszínt igyekszünk górcső alá venni, ahol a nagyobb turistaforgalom koncentrálódik. Fejlesztéseinket is úgy hajtjuk végre, hogy minél inkább széthúzzuk ezen a 65 ezer hektáros területen ezt a nagymértékű látogatószámot, hiszen évente a parkerdő területét több mint 32 millió alkalommal keresik fel.
Trendidők.
A mesterséges intelligencia fejlődése rengeteg lehetőséget kínál, ugyanakkor új veszélyek elé is állít bennünket. Egyre több deepfake videó és manipulált kép jelenik meg az interneten, amelyek hamis információkat vagy torzított valóságot próbálnak hitelesnek feltüntetni. Ráadásul maga a mesterséges intelligencia is képes pontatlan vagy félrevezető válaszokat adni. Éppen ezért ma már kulcsfontosságú, hogy megtanuljuk felismerni az álhíreket és tudatosan ellenőrizzük az információk hitelességét. De hogyan lehet felkészíteni a fiatalokat és a felnőtteket erre az új digitális kihívásra? Kálmán Alida erről beszélgetett Korem Balázs matematika tanárral, a Prosuli program szakmai vezetőjével.
Ugye amikor arról beszélgetünk, hogy a gyerekekkel meg kell ismertetni a mesterséges intelligenciát, akkor általában arról van szó, hogy hogyan használják. Viszont van egy másik oldala is a dolognak, hogy a mesterséges intelligencia miatt nagyon sok hamis dologgal találkoznak. Tehát valahogy ezt is meg kéne tanítani nekik, hogy felismerjék az igazat és felismerjék a hamisat, nem?
De abszolút, ehhez ugye arra van szükség, hogy legyen valamilyen fajta világképük, legyen egy valamilyen fajta tudás alapjuk, aminek segítségével vagy amire ugye építkezni tud. tudnak. Tehát, hogyha valakinek gőze nincsen róla, hogy mi volt a Mohácsi vész, akkor én mondhatok ezzel kapcsolatban neki bármit, mert vagy elhiszi, vagy nem hiszi el, igazából nincs mihez viszonyítania. Tehát ez a fajta viszonyítás, ez a fajta világlátás és a kritikai gondolkodás elengedhetetlen. És akkor, amikor nagyon sokszor azt halljuk, hogy ma már nincs szükség tudásra, de szükség van. Más szinten van, tehát nem kell feltétlen az a fajta nagyon aprólékos napra, órára, percre pontos történelemismeret például, de kell egy olyan átfogó ismeret, amivel meg tudom ítélni, hogy amit például mondjuk a mesterséges intelligencia mond nekem ad abszurdum a Mohácsi vészről, az pontosan micsoda. Ugye ez a matematikában például viszonylag egyszerű, mert ha azt mondom, hogy 2 + 2, és a 4-et ír ki, akkor ezt tudom, hogy az helyes. A történelemben, biológiában, kémiában, egyéb területeken ez egy picit nehezebb, mert hogy kell, hogy legyen egy háttérismeretem, aminek segítségével meg tudom határozni, hogy akkor ez valóban igaz-e.
Ugye most arról beszélgetünk, amikor a mesterséges intelligencia linkkel, szépen mondva, de van, amikor a mesterséges intelligenciát emberek használják rosszra arra, hogy valami egészen más közvetítsenek, mint a valóság. És ez már megint egy másik terület.
Hát ugye a mesterséges intelligencia egy eszköz. És mint olyan, ugye még azt szoktam mondani, hogy egy kalapács is egy kiváló eszköz, tudok vele építeni, de tudok vele rombolni is. Ugyanígy a mesterséges intelligencia is egy kicsit intelligensebb kalapács, mint ugye a hagyományos kalapács, de ahogyan a kalapács is alkalmas erre is, arra is, ugye mesterséges intelligencia is, és sajnos ugye látjuk azt, hogy ebből adódóan megtévesztésre, olyan dolgokra, amivel embereket át tudunk verni, erre nagyon jól lehet használni sajnos ezeket a megoldásokat. Emiatt is fontos az oktatás, emiatt is fontos a tanulás, és emiatt fontos az, hogy legyen az emberekben, kialakuljon az emberekben egy olyan kritikai gondolkodás, aminek segítségével meg tudják állapítani a különböző hallott információknak a tény alapját, az igazságát, máskülönben el fogunk veszni sajnos.
Trendidők.
Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Győri Lívia és a regényi Eszter összeállítását hallják.
Új digitális vízjelek. Az OpenAI új módszereket mutatott be a mesterséges intelligenciával készült képek felismerésére. Az egyik megoldás egy digitális jelölés, amely a fotók metaadataiban árulja el, hogy AI generálta a képet. Emellett a cég a Google-lel közösen egy láthatatlan vízjel technológián is dolgozik, amelyet nehezebb eltávolítani vagy meghamisítani. A fejlesztések célja, hogy könnyebb legyen kiszűrni a megtévesztő vagy hamis tartalmakat az interneten. Új felfedezés az áttétekről. Cambridge-i kutatók azonosították a rákos áttétek kialakulásának egyik fontos mechanizmusát. A vizsgálatok szerint a NALCN nevű fehérje kulcs szerepet játszik a daganatos sejtek szervezeten belüli terjedésében. Az egérkísérletek során kiderült, hogy a fehérje működésének gátlása jelentősen növelte az áttétek számát. A kutatók ugyanakkor azt is megfigyelték, hogy ugyanez a folyamat egészséges sejtek mozgását is segítheti, ami a jövőben új lehetőségeket nyithat a sérült szervek gyógyításában.
Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15:10-kor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanyanyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsor...